Nagy generáció.
Hol tartunk ma, mi, 50 fölöttiek?
Mékuti Ilona műsora.
Forrai Gábor radiológus főorvossal beszélgettünk. Az emlőszűrésről volt szó a hírek előtt, és akkor azt mondta, hogy a hölgyek és az urak. A férfiaknak mennyire kell ilyenen részt venni, hiszen van férfi mellrák, csak sokkal kevesebb.
Szűrésre nem kell részt venni. Körülbelül 1/100 az aránya a férfi emlődaganatnak,
a nőihez képest.
De arra figyelni kell, hogyha csomó keletkezik a mellükben, mert a férfiak emlőrákjai veszélyesebbek úgy általában, mint a nőké.
Mert?
Mert ilyen a szövettani tulajdonságuk, és a férfinek a hormonális és egyébként az egész berendezése. Valami miatt az a statisztikai tapasztalat, hogy veszélyesebbek, tehát hogy sokkal rosszabb a kimenetele a férfi emlőrákoknak általában. Ez ugye mindig átlag.
Speciális emlőkurzusokat tart és tartott Bécstől Isztambulon át Mexikóig, vagyis beutazta az egész világot többek között ezzel. Ennyire fontos, hogy az ember megossza a kollégákkal, ennyire sokan érdeklődnek az új diagnosztikus módszerek iránt, és ennek kapcsán ennyire jól bele is tud látni abba, hogy más országok egészségügyében mi történik?
Borzasztó érdekesek a különbségek, ugye ez nem csak orvostudományra vonatkozik, hanem hogy mennyire másképp élnek, meg dolgoznak az emberek. Az utazások azok nagyon jók, egyrészt imádok utazni, másrészt hatalmas az igény. Például most emlő-MR kurzusokat tartunk a rengeteg helyen, most legutoljára Malajziában voltam ezzel, és amikor meghirdetik, egy perc alatt betelik, de ez Európában ugyanígy van. Valami miatt az emberek most elkezdtek nagyon rákapni erre, és nagyon sokan tanulnak. Most volt Budapesten is egyébként júniusban egy európai társaság által szervezett emlő-MR tanfolyamunk, és ott is sokan voltak, 100 fölötti részvevő, azért csak ennyi, mert hogy nem tudtunk többet elhelyezni.
És ha már belelát, és hogy másképp élnek, mondjuk vegyük példának Mexikót. Egyrészt, hogy mit lát abból, hogy hogyan élnek az orvosok, hogy hogyan szervezik meg az egészségügyet, és mekkora a különbség mondjuk a magyarhoz képest?
Nagyon érdekes volt. Ugye egy pár napot ilyenkor ott tölt az ember együtt, ebédel együtt, vacsorázik, együtt van a helyi kollégákkal, és nagyon sok információ elhangzik. És azért ezeket néha szoktam idézgetni itthon is. Amikor például Mexikóban a rezidensek elmondják különleges előnyként, hogy kapnak munkaruhát, kapnak orvosi cipőt. Ott vannak egyébként 12 órát, meg 24 órát a kórházban, hihetetlenül lelkesen tanulnak, közben pedig nagyon szerények, mert ott van az Egyesült Államok közel, és az egy nagyon rossz érzés, hogy egy ekkora fejlett ország mellett lenni, mind a mellett Mexikóban.
Ezt érezni?
Ezt abszolút érezni, és abszolút kisebb rendőrségi érzéseket lehetett néha tapasztalni, hogy hát persze ez nem Amerika, de most ehhez képest, ha összehasonlítjuk Európa sok országával, akkor Mexikóban az egészségügy sok helyen felette volt. Tehát nagyon, nagyon sok gépük van, nagyon sok olyan dolgot csinálnak, ami fejlett és tényleg világszínvonalú. Nincsen nyilvánvalóan egy teljes átlátásom arról, hogy milyenek a mexikói kórházak, hiszen 2-3-4 napos utak alatt nem lehet ezeket bejárni. Bár igyekeztem, például Chicagóban voltam, több kórházban, magánkórházban is, meg ott is, ahol a vészhelyzetet forgatták, azt elmentem különösen érdekelt megnézni.
Már miért? Szakmailag vagy televízió nézőileg?
Szakmailag leginkább azért, mert akkor szerveztünk sürgőségi osztályt, és kíváncsi voltam, hogy pontosan hogy van ott szervezve, mert hát hol tanuljon az ember máshol, mint a vészhelyzetben. És rendkívül érdekes volt a méretek, a szervezés, tehát ezekből mindig nagyon sokat lehet tanulni. Borzasztó érdekes, hogy mennyire más mindenhol minden. Mexikóban ez volt az érdekes.
És amikor Chicagóban megnézte ezt a bizonyos kórházat, ahol a vészhelyzetet forgatták, mit lehetett ebből áthozni? Gondolom, hogy ez a Honvéd kórház sürgőssége volt, amit éppen összeraktak akkor, amit akkor éppen állami egészségügyi központnak hívtak.
Igen,
most is úgy hívják, igen.
Majdnem annyi neve volt, mint Ságvári Endrének. Csak az alatt, a 7 év alatt, ami alatt én ott voltam, azt hiszem, hogy 4-szer vagy 5-ször cseréltünk fejlécet meg bélyegzőt.
Mint a legfontosabb.
Ez igen.
Hogy mit lehetett áthozni onnan például?
A chicagói kórházból munkaszervezési dolgokat lehetett áthozni. Nyilván a sürgőségi osztálynak a szervezés az nem az én dolgom volt, de a sürgőségi radiológiai háttér megteremtése az igen. és sok-sok protokollt, meg szemléletet át lehetett hozni, illetve hát nyilván még nem lehetett mindent meghonosítani Magyarországon, de több nagyon érdekes dolog volt, amikor például ott megmutatták, hogy na, ezt nézzük meg, ez Amerikának a két legjobban használt CT-je, és ott állt egymással szemben két CT. Én föllapoztam a könyvet, ami minden, hál' Istennek a világon minden CT előtt van egy ilyen könyv, nem digitális volt akkor éppen ott. És kiderült,
ez mire vonatkozik
hogy hány beteget látnak el, aha, meg milyen betegeket látnak el, és kiderült, hogy a két CT-n 25-25 beteget látnak el egy nap, 24 óra alatt, és hát ezt mondjuk nem tudom, hogy ezt megnyugvással tapasztaltam-e, vagy legyőztük Amerikát, de hát nálunk sajnos, vagy szerencsére egy gépen is több ment le annak idején, mint Amerikát.
Több, mint 51 nap alatt?
Persze, 24 óra alatt, hogy nem.
Aha, ja, hogy ez természetes.
Hogy tehát ők erre rendkívül büszkék voltak, hogy ők itt hogy hajtanak, és beleizzadnak a munkába, de hát ez nekünk mosolyogtató volt az amerikai munkatempó éppen ott, ráadásul a legnagyobb sürgősségi osztályon. És nagyon fontos volt, hogy mi mindenre nem csinálnak képalkotó vizsgálatokat, tehát hogy mire nem kérnek radiológiát. Ez fontos, mert ez manapság Magyarországon megfullasztja a radiológiákat, hogy mindenféle kérések vannak a klinikusok részéről. Ez ugyanaz, mint az emlő, hogy nem mindegy, hogy mire mit kérünk, milyen vizsgálatot, és milyen gyorsan kell azt megcsinálni. Nagyon furcsa volt.
Máshol. És azért írják fel ezt az orvosok, mert nincsenek tisztában azzal, hogy melyik képalkotó módszer mire jó, és akkor aki radiológus megnézi, annak kötelező kvázi, vagy pedig belemegy a mókuskerékbe, és csinálják, nem vizsgálják fölül azt, hogy mit kellene csinálni.
Szerintem biztos titokban radiológusként dolgozik.
Nem
elég,
én.
Elég jól látja ezt a dolgot. Nagyon sokszor már nem vész össze az ember a hatodik fölösleges kérésen, hanem megcsinálja. Egy idő után azért ebbe bele is lehet fásulni. Egyébként meg nem 6, hanem 25. után. Természetesen ez nem mindig jellemző, és nem mindenhol jellemző, de vannak olyan esetek, amikor még nem elég képzettek a beküldő orvosok sem, és nem tudják, hogy ez nem csak a radiológiára vonatkozik, hanem nyilván persze, minden persze, kórház küzd ezzel, hogy nagyon sokféle vizsgálatot kérnek, amik nem biztos, hogy akkor és ott kell megcsinálni. Tehát lehet, hogy meg kéne csinálni majd másnap. De amikor ezt éjjel kell megcsinálni, és egy embernek nem nappal a 20 ember közül valakinek, akkor azért az nagyon terheli a rendszer.
Amikor összerakott egy osztályt a Honvéd Kórházban például, és nemrégiben ugyanúgy össze kellett rakni egy radiológiai osztályt, akkor mennyire kell kompromisszumot kötnie? Vagy mi az, amiből nem enged, és azt mondja, hogy erre szükség van, ami ma mondjuk minket akármelyik fejlett európai országhoz méltóvá tesz, vagy bárhol a világon. Mondhatnám, lehet, hogy Törökországot is, nem tudom, mert arról nem beszélt.
Törökországban nagyon fejlett az egészségügy, legalábbis egy pár évvel ezelőtt nagyon fejlett volt az egészségügy, angolul tanultak az egyetemen, külföldi professzoraik voltak. Törökország például nagyon, nagyon jól
lemaradunk?
Szerepelt. Nem fejlődünk elég gyorsan.
Ez diplomatikus volt.
Annak szántam.
Igen. Szóval, hogy mennyire tud egy radiológus, akinek az a lehetősége, hogy összerakjon egy osztályt a saját szakmai elvei szerint dolgozni?
Eddig még nem kellett olyan kompromisszumot kötni, amitől otthon a tükröket le kellett volna takarni. Nyilván valamilyen kompromisszumokat mindig kell kötni, mert hogy nem a lehetőleg gazdagabb ország, lehetőleg gazdagabb helyén dolgozunk. Persze. Ez azért elég keveseknek adatik meg, de azért, amikor ez még nem szakmai súlyos kompromisszum, hanem ugyanoda el lehet jutni, vagy nagyjából ugyanoda el lehet jutni, vagy az esetek 99%-ában ugyanoda el lehet jutni, azért az még vállalható. Tehát nyilván, hogyha az ember azt mondaná, hogy csak a világ legjobb, tegnap kijött, legutolsó gépével hajlandó dolgozni, és csak a egyetemi tanárokkal hajlandó együtt dolgozni, és mindenki legyen még közben szép is és jószagú, ezt nyilván nem lehet megcsinálni. Tehát akkor az ember ott fog maradni egyedül, és állás nélkül, és munka nélkül. Pici kompromisszumokat nyilván mindig kell kötni, de ez sosem ment olyan súlyos szintre, hogy ne tudtam volna csinálni. Amikor olyan szintre került, akkor nyilván ott hagyta a helyet.
Párizsban dolgozott egy évet. Igen. Ez mondjuk nem tegnap volt, tehát nyilván a mai egészségügyi helyzettel nem lehet összehasonlítani, de valami képet mégiscsak ad arról, hogy Franciaországban mindez hogyan működik egyrészt, másrészt pedig mit tanult ott, nyilván nem szakmailag, mert azt mi nem tudjuk megítélni, akár szemléletet, akár mást lehetett tanulni Franciaországban?
Franciaországban nagyon jó volt az egészségügy, nagyon szerettem ott dolgozni. Nagyon sok mindent lehetett tanulni, például ezeket a team munkákat, amikor együtt ültünk, és sok szakma együtt ugyanazzal a beteggel foglalkozott. Szemléletet, nagyon érdekes dolgokat lehetett tanulni, amikor éjjel 4-kor felébresztettek ügyeletben, és áthívtak, ahol az volt egy nagyon súlyos állapotú beteg, aki egyszerre volt étces, egyszerre volt agyi toxoplazmózisa, tehát egy nagyon súlyos agyi betegsége, egyébként pedig egy fekete hajléktalan volt mindehhez, és éjjel 4-kor a fél kórház ott ugrált körülötte, alig tudtam odaférni az ultrahanggal a rengeteg cső és orvos közé, mert mindenki a lehető legintenzívebben mentette az életét. Tehát senki nem vette magának azt a jogot, hogy azt gondolja, hogy ez a beteg, ez biztos meg fog halni. Az a beteg biztos, hogy meghalt, és meg is halt. Tehát azt tudtuk mindannyian, hogy ez a beteg meg fog halni, de hamar. És ennek ellenére éjjel 4-kor ott állt a fél kórház ébren, és nagyon intenzíven próbáltuk megmenteni az életét. Ez nagyon-nagyon-nagyon komoly kulcsélmény volt.
Hány éve volt ez körülbelül?
Ez 94-ben és 95-ben volt, amikor én ott dolgoztam, és úgy megtanulja az ember, ami volt egyszer egy ilyen könyv, ilyen orvosok, kicsit orvosok elleni könyv, hogy mik vagytok ti Istennek, valami ilyesmi volt a címe. Ott megtanultuk, hogy az nem mi vagyunk. Tehát nekünk nincs erre jogunk, hogy valaki meg fog halni.
Nem tudom, hogy vajon mi történne itt, és nem is lehet általánosítani, mert nyilván kórházfüggő, orvosfüggő egy adott pillanatban, hogy mondjuk Magyarországon egy ilyen szituáció hogy zajlik. Nem tudjuk.
Reméljük, hogy ugyanígy.
Igen. Na most az, hogy az ember egy évig Párizsban dolgozik, az nem elég indok arra, hogy megkapja a Francia Köztársaság érdemben rend lovak keresztjét, ami a becsületrend után a második legnagyobb kitüntetés. Nyilván nem szokott erről beszélni, de kérem, hogy beszéljen róla, hogy ön miért kapta meg ezt a magas francia kitüntetést.
Azt hiszem, még ezt soha nem kérdezték. A radiológusoknak van egy francia-magyar radiológiai szimpózium nevű rendezvénye, amit a főnököm kezdett el szervezni, illetve annak idején segítettem neki évekig, ő Fornet Béla, és utána átvettem tőle, amikor átvettem a Szabolcs utcai klinikának a vezetését, és azóta 2001-ben, azt hiszem, és azóta én csinálom ezeket, tehát én szervezem, nyilván szervező csapattal és sokakkal, tehát ez nem az én egy személyes munkám, de én vagyok a vezetője. És ezt minden évben megtartjuk, minden évben ott van körülbelül 300 radiológus, és jön 7 francia professzor, akik oktatnak a legutolsó dolgokat, a legfejlettebb dolgokat, a legjobb szemléletet, a legjobb gépeken dolgoznak, ők nyilván egy picit előbb megkapják a legjobb gépeket, úgy átlagosan, mint mi, úgy átlagosan. És ez egy nagyon népszerű rendezvény, tehát ez egy oktató rendezvény, és én ezt csinálom, illetve ilyen csere kapcsolatokat
szerveztem. És oktat is, nem?
Persze.
Hogy ne csak a francia professzorokat említsük.
Igen, és ilyen csere programokat szerveztem, tehát voltak kint tőlünk Franciaországban dolgozni, onnan Magyarországon nehezen tudnak dolgozni a nyelv miatt, de akik tudnak franciául, ki tudnak menni oda tanulni, dolgozni Franciaországban.
És ezt valaki észrevette ezek szerint? Mert ehhez az kell, hogy valaki azt mondja, hogy itt történik valami, ami nem mindennapi.
Nem derült ki, hogy ki vette észre, ez a francia intézetben zajlik, és a francia nagykövet is sokszor odajön, és megnyitja, és részt vesz, és nagyon jó kapcsolatunk van. Elképzelhető, hogy valaki közülük észlelte ezt, illetve hát a francia partnereink közül. Azt hiszem, sose derült ki, hogy ki terjesztett fel erre a kitüntetésre, de nagyon büszke voltam rá, és nagyon meghatottam, hogy észrevették, hogy valamit csináltam.
Valami Magyarországon hasonló történt valaha?
Nem tudom, hát voltak...
Már önnel, úgy értem.
Ja, velem Magyarországon, hogy kitüntettek
hát, hogy
volna.
Észrevették.
A Magyar Radiológusok Társaságától kaptam 2 kitüntetést is. Nyilván az eddigi munkámért, mástól még nem, de nem is ezért dolgozom.
Persze, hát ezt gondoltam, de folytatjuk mindjárt Forrai Gáborral.